Ezen a délelőttön Nehémiás könyvéből olvasom az igét, Nehémiás könyvének a második fejezetéből, a 18. versnek az utolsó mondatát hallgassuk meg majd fönnállva, tehát Nehémiás könyvének a második fejezetéből a 18. vers utolsó mondatrészét, amely így szól: keljünk fel és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Eddig olvasom az igét. Nagyon sok dologra emlékezünk ezen a hétvégén. Tegnap volt a reformáció ünnepe, az a nap, amikor Luther előállt azokkal a kérdésekkel, amelyek az ő szívében voltak, és a nyilvánosság elé tárta azokat a dolgokat, amelyeket az egyházzal kapcsolatban kérdésként felmerültek a szívében. Ugye ilyenkor emlékezünk a szeretteinkre, akik nincsenek már közöttünk. Sok-sok dolog van, amire gondolhatunk ezen a hétvégén. Én mégis úgy gondoltam, hogy a legfontosabb az, hogy ami a tegnapi ünnepünk volt, hogy megemlékezzünk arról, hogy most van a reformációnak az ünnepe. És nem elsősorban arra szeretnénk emlékezni, hogy mi is történt több száz évvel ezelőtt, amikor Luther mindezeket a kérdéseket felvetette, hanem azzal szeretnénk foglalkozni, hogy mennyire fontos ma a megújulás az egyéni ember életében, mennyire fontos a megújulás Isten népe életében. Mert az egyházat mindig reformálni kell, mindig vissza kell térni az alapokhoz, mindig oda kell mennünk az Úrhoz, és építeni azt az országot, amelyet nekünk is építettek, és én azt gondolom, hogy ezen a területen kicsit megállhatunk, és visszaemlékezhetünk azokra, akik építették előttünk az Isten országát, akikre a Szentírás úgy emlékeztet bennünket, hogy emlékezzünk meg a mi előjáróinkra, akik példát adtak előttünk. Emlékezzünk meg a hithősökre, emlékezzünk meg azokra az emberekre, akiknek köszönhetjük azt, hogy a hitet, az ő hitüket továbbították, tovább örökítették, megmutatták, és továbbadták azoknak, akik nekünk is átadták ezt. Pénteken egy nagyon kedves kis találkozásom volt, bejelentésre egy idős néni érkezett hozzánk, családja körében a gyülekezetünk első, nem első, mert már második lelkipásztora, Márkus Józsefnek a lánya jött el, már 88 éves volt, és Nyíregyházán járva szerette volna még látni a kápolnát, és amikor bejött, megállt a Dufarban, és rögtön azt mondta, hogy Dufart, ahol én felnőttem, és elkezdte mondani azokat az élményeket, amelyeket itt átélt ebben a gyülekezetben. Feljöttünk a nagyterembe, és elmondta, hogy hogyan is voltak itt a testvérek, némelyikre név szerint emlékezett, hogy ki, hol ült, itt ültek a nők, a másik oldalon a férfiak. Tehát úgy szépen mesélte azokat a dolgokat, amelyeket ő gyerekkorában átélt, és emlékeztetett engem is arra, hogy igen, voltak valakik, akik közül ma már kevesen vannak közöttünk, és akiket még sokan ismertünk itt, vagy már nem ismertünk, de akik átadták nekünk, és akik építették számunkra akár a kápolnát, vagy azt a közösséget, amiben mi is otthon találhattunk. Igen, akik elindultak, akiknek a szívében ott volt a vágy arra, hogy építkezzenek is, hogy megújítsák azt a közösséget, amiben voltak, és hány ilyen megújulás volt, akár csak a gyülekezetünkben, és a Isten népe életében, tehát emlékezzünk meg azokról, akik előttünk jártak, akiknek köszönhetjük, hogy mi hozzánk is eljuthatott az evangélium. Tudom, hogy Isten az, aki képes elvégezni az ő csodás munkáját egy-egy ember megújításában, de Isten mindig ad olyan hűséges embereket, olyan hűséges testvéreket, akik ebben szeretnének részt venni, akik örömöt találnak abban, hogy látják egy-egy embernek a megtérését, megújulását, és ebben Isten embereket használ föl. És azért is kell nekünk erre gondolnunk, mert mi is át kell, hogy örökítsünk a következő nemzedékre. Mert talán 50-60 vagy 70 év múlva majd valaki megáll ezen a szószéken, és lehet, hogy épp ezeket fogja elmondani, hogy emlékezzünk meg az elődeinkről, és majd ha valaki megint csak megérkezik, hogy megnézze ezt a kápolnát, és majd eszünkbe jut, hogy ja, az a testvér itt élt, és akkor még meg leszünk említve, és akkor majd gondolnak ránk, hogy igen, én rajta keresztül tapasztaltam meg talán először az Isten szeretetét. Igen, Isten népe életében fontos a megújulás, a reformáció, a visszatekintés, és az, hogy ebből a visszatekintésből mi tudjunk előre haladni. És amiért én ma délelőtt Nehémiás könyvéből olvastam fel részletet, azt a részt, amikor elkezdték, majd aztán bevégezték a fal rendbe tételét, azért tettem, mert talán egy nagyon szép példája ez a történet annak, hogy hogyan tud megújulni az Isten népe, és hogyan tud összefogva győzelmet aratni az ellenség fölött, és hogyan tud egy nép lélekben is megújulni. És ez számunkra példa lehet. Isten népe életében ez egy nagyon különös, nagyon harcos, de egy nagyon szép időszak. Egyrészt ott van benne sok-sok kétség, ott van benne sok-sok fájdalom, ott van benne hatalmas munka, kitartás, amely sokszor nehéz harcokra buzdítja nem csak a közösséget, hanem az egyéneket is, de azt látjuk, hogy ott van benne a győzelem, a katarzis, a megújulásnak a megtapasztalása. És az ember, amikor így utána végignéz azokon az eseményeken, amelyeken ő átment, és amelyek nehezek voltak, és visszatekint arra, hogy hova jutott el, akkor úgy tudja, azt tudja mondani, hogy megérte. Megérte a harcot, megérte a kitartást, megérte az Istenhez való odafordulást, mert Isten egy megújulási folyamaton vitt bennünket keresztül. És ez történt Isten népével is. És ezen a délelőttön nézzük meg azt, hogy mi is kell ahhoz, hogy Isten népe megújuljon. Mi is kell ahhoz, hogy ugyanúgy, mint annak idején Nehémiás korában megtörténjen a falaknak a helyreállítása. Itt nem csupán kövekről szól ez a történet, hanem a lelki megújulásról is, hogy mi is kell ehhez tulajdonképpen. Egyrészt meg kell látni Isten népének az ő nyomorúságát. És nagyon érdekes abból a szempontból ez a történet, hogy ez a Nehémiás tulajdonképpen már nem egy úttörője volt Izrael népének a fogságból való visszatérésének, mert előtte már volt több részletben, több hullámban visszatértek Izraelbe a fogságból Isten népe. Nehémiás által jött a legnagyobb csoport, amikor visszatért és letelepedtek Jeruzsálem környékén, és talán el is kezdődött valami megújulás, elkezdték rendbe rakni a falakat, de valahogy ez mégis megtorpant, és ugyan Isten népe hazatalált, de de egy nyomorult, erőtelen állapotban volt, nem volt örömük, és nem csak testileg tapasztalták meg azt, hogy Isten nem ad nekik azt, nem adja meg azt az örömöt, amire vágytak, hanem lelkiekben is teljesen kiégettek voltak ezek az emberek is. És mi kellett ahhoz, hogy ez megváltozzon? Először is kellett néhány ember, aki mindezt észrevette, és akinek mindez fájt. És akik ezért akartak is valamit tenni. Először elkezdtek imádkozni. Kellett egy Hanáni, kellett egy Nehémiás, akiket Isten ugyanabban az időben elkezdett nyugtalanítani. Hanánit ott a Jeruzsálem környékén, az óhazában, Izraelben, Nehémiás pedig messze otthonról kezdte nyugtalanítani, hogy valami nincsen rendben Isten népe életében. Nincsen öröme. Nem érzik azt a felszabadultságot. Nem tapasztalják meg Isten jelenlétének a gazdagságát és áldását, hanem ugyan Isten népeként élnek ebben a világban, de se örömét nem találnak benne, se lelki felemelkedést nem tapasztalnak, csak egy mélységes, magukba zuhanás volt az, amit Isten népe átélt, és valakinek ez elkezdett fájni. És elkezdtek ezért először is imádkozni. Testvérek, ébredés mindig ott alakul ki, ha valakiket Isten erre indít. Ha megnézzük Luthernek az életét, akkor azt látjuk, hogy ő is valamit észrevett, valamit meglátott, valamiért elkezdett imádkozni, és megértette azt, hogy vissza kell fordulni az Úrhoz, és ezért valamit tenni kell. Ugyanezt történt Wesley János idejében, Angliában, hogy ez a fiatal prédikátor, sőt még akkor csak tanuló, egyszer csak észrevette azt a sok nyomorúságot, amiben az ő népe él. És ezért elkezdett először imádkozni. És aztán elkezdett valamit tenni, mert Isten munkálkodott az ő életében. És milyen jó látni azt, hogy Isten mindig adott melléjük segítséget. Olyan embereket, akiknek volt hatalma arra, hogy valami változás történjen. Wesley mellett voltak olyan emberi hatalmasságok, akik mellé álltak, gazdag emberek. Azt látjuk, hogy Luther esetében is voltak olyan emberek, akik mellé álltak, hogy milyen oknál fogva azt ne firtassuk, de Isten adott nekik társakat. És ugyanezt látjuk Nehémiásnál is, hogy voltak emberek, akik meglátták ezt a lelki nyomort. De ez még kevés ahhoz, hogy valami történjen. Mert valami másnak is kell történni a megújuláshoz. Az, hogy Isten népe is ráébredjen az ő nyomorúságára. Isten népe is eljusson odáig, hogy vágyakozzon a megújulásra. Valami olyan dolognak kellene történni, ami mint Keresztelő János idejében történt, amikor jöttek az emberek Keresztelő Jánoshoz is, és azt kérdezték, hogy mit kell nekem tennem. Akik nem megsértődtek akkor, amikor Keresztelő János arról beszél, hogy viperák fajzatai kiéntett meg benneteket. Akik nem megsértődnek azon, hogyha ha világossá válik egyszer csak, vagy kiderül az, hogy ők milyenek. Amikor az ige hirdetésben nem azt gondolják, amikor hallanak valamit, hogy akár engem kiprédikáltak, vagy elmennek a fájdalmas dolgok mellett, és azt mondják, hogy hát ilyen vagyok, nem tudok mit kezdeni magammal, nem tudok megjavulni, nem tudok megváltozni, hanem akik meghallják az Isten szavát, és egyszer csak ráébrednek arra, hogy abban a helyzetben, abban a nyomorúságban, amiben vannak, abban nem akarnak élni. enélkül nincsen megújulás, enélkül nincsen ébredés az Isten népe életében, enélkül nem lesz áldás az életünkben, ha megelégszünk azzal, amiben vagyunk, még akkor is, hogyha nem látjuk az áldásokat az életünkben, akkor is, hogyha bár valamit mégiscsak megtapasztalunk, ha nincsen ott a vágy a szívünkben a megújulásra, akkor nem lesz örömünk, ha nem látjuk meg a mi hibáinkat. És azt látjuk, hogy Isten népe egyszer csak elkezdte megérteni, hogy ha ebben a helyzetben marad, ha csak a leomlott falak állnak körülöttünk, és nincsen lelki megújulás, akkor nyomorult lesz a mi életünk. És milyen érdekes dolog, hogy Isten hogyan végzi az ő munkáját, hogy nem csak Nehémiás szólítja meg az Úr, nem csak másokat hív el, hanem egyszer csak elkezdi az Isten népére is rá nehezíteni ezt a terhet, és amikor egyszer csak előjön a sóhaj. És azt olvassuk ott itt az előbb felolvasott részben, hogy egyszer csak kimondják azt, hogy keljünk fel és építsük meg. Keljünk fel és építsük meg, és akkor megerősítették az ő kezeiket a jóra. Testvérem, eszünkbe jutott már az, hogy keljünk fel és építsük meg. Körülöttünk azt, amire azt látjuk, hogy nem minden van rendben. Akár az én életemben, akár a szeretteim életében, akár Isten népe életében. Nem kellene nekünk is megállni, és azt mondja, hogy végre ébredjünk föl, erősítsük meg a kezeinket, és építsük fel azt a házat, amit Isten szeretne nekünk elkészíteni, azt a lelki házat. És amikor ez megtörténik az Isten népe életében, akkor kezdődik valami. De hogyan is kell ezt tenni? Nagyon érdekes megfigyelni, a harmadik fejezetben olvassuk azt, hogy az egész munka úgy kezdődött, hogy a papok összehívták a népet és kiosztották a feladatokat. És mindenhol elkezdődött a munka. Nem úgy történt, hogy egy kis csoport elkezdett valamit építgetni, foltozgatni a munkán, nem. Ebben mindenkinek részt kellett venni. Amikor az első templom, úgynevezett templom készült Izrael népe életében, amit még Szent Sátornak neveztünk, vagy neveztek, és úgy is áll előttünk, akkor azt olvassuk, hogy ki hirdették, hogy ki azt hozzon, amilyen van. Nem azt várták, hogy egyesek tegyenek valamit, nem, ezben mindenkinek részt kell venni. Ezt mindenkinek érezni kell, hogy változásra van szükségünk, megújulásra van szükségünk. Nem foltozgatni kell az Isten házát, a falakat, hanem megépíteni, megújítani. Jézus azt mondja, hogy régi zsákra nem érdemes új foltot tenni, ha tesszük, akkor ez valóban megújult legyen. Valami újat kell teremteni. Az ige azt mondja, hogy a régiek elmúlnak, és minden újjá lesz. És Isten csak azt áldja meg, hogyha mi teljes szívvel odaszánjuk magunkat. Nézzük csak meg, hogy mi volt az oka annak, hogy a hazaérkezett nép életében mégsem sikerült a teljes megújulás. Miért volt az, hogy hazaértek, valamit csináltak, de aztán mégiscsak úgy maradtak a falak? Azért, mert mindenki a magáét kereste. Emlékezzünk csak éppen, ha ismerjük Nehémiás történetét, annak könyvét, abban olvassuk azt, hogy a gazdagok csak a saját érdekeiket nézték, mindenki csak önmagával volt elfoglalva, rengeteg volt a szegény. Igen, mert nem volt egység. Nem volt egység Isten népe között, és ahol nincsen egység, ott nem lesz megújulás. És aztán le is állt az építkezés. És eszembe jutott az a Úr Jézus által elénk állított példázat, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy az a ház, amit felékesítenek, de nem töltenek be, ahhoz jön a kísérti. Hétszer heted magával tér vissza, és annak a háznak a második állapota rosszabbul lesz, mint az első. És így volt az Isten népével. Ha nem szálljuk oda magunkat, akkor ebből nem lesz ébredés. És ekkor jött Nehémiás. Ekkor történt az, hogy elkezdték építeni a falat, és olyan jó lenne, ha azt olvasnánk, hogy mi történik. Felépül a fal, minden tökéletes, de nem így történik, hanem akkor, amikor elkezdődik a munka, amikor föláll az Isten népe egy akarattal, hogy megépüljön a vár, akkor jönnek a támadások. Jön kívülről. Amikor azt olvassuk, hogy jönnek és megpróbálják elbizonytalanítani Isten népét, és látjuk azt, ahogy odaállnak az ellenség emberei, a Tóbiás, a Szamballat, és azt mondja, hogy ó, mit építettek ti? Hát egy róka rámegy, akkor le fog omlani. Milyen érdekes ez, hogy úgysem érdemes ezt tenni, nem lesz ebből semmi. Úgyis meg fog torpanni. Hányszor érezzük azt, hogy miért kell olyan kilátástalan minden? Milyen rossz, amikor megkérdőjelezik a mi munkánkat. Amikor megkérdőjelezik azt, hogy egyáltalán lehetséges még ébredés, lehetséges még megújulás. Ebben a világban, amiben élünk, minden olyan kusza, minden olyan bizonytalan. Miért gondolnátok azt, hogy ebben a helyzetben valami változás történhet? De Isten nép azt mondja, hogy lehetséges. Hogyan? Úgyhogy még inkább elkezdünk imádkozni. És azt olvassuk, hogy amikor jönnek, és mondja azt Tóbiás, hogy bármit építsenek ezek, biztosak lehetnek rajta, hogy még a róka is össze fogja majd ezt dönteni. Nem, nincsenek értelme, akkor mit olvasunk? Hogy Isten népe odaszól, és odaáll az Úr elé, és azt meg, hogy Uram, halld meg Istenünk a mi imádságunkat, hogy milyen csúffá lettünk. És akkor imádkoztak Istenünkhöz, és kérték az ő segítségét, az ő erejét. És mit látunk? Az, hogy még nagyobb kedvel kezdték építeni a falat. De még itt sem állt meg a dolog, hanem azt olvassuk, hogy jött a következő támadás, amikor az ellenség fizikálisan szeretett volna rátörni, amikor úgy érezték, hogy itt nem csak lelkileg akarnak bennünket megtörni, hanem úgysem érdemes, mert mi majd le fogjuk ezeket a falakat dönteni. És itt jön a bizonytalanság. A nép egyik része azt mondja, hogy tényleg felesleges, mert sokkal hatalmasabb ez a sereg, mint mi vagyunk. Inkább hagyjuk le, tegyük le ezeket a szerszámokat, hagyjuk ott Jeruzsálemet, nem kell megújulás. Örüljünk, hogy élünk. A másik része pedig azt mondta, hogy nem. Nézzük meg, hogy mennyien vagyunk. És olyan jó látni azt, hogy Nehémiásaik azt látták, hogy állítsuk fel azokat, akik velünk vannak. Jöjjenek mindenki egy csoportba, és nézzük meg, hogy mennyien vagyunk. És amikor felálltak ott a testvérek, az Isten népe, családonként, nemzetségenként, és egymásra néztek, akkor azt látták, hogy de hát, ha Isten velünk van, akkor nem kell nekünk félni. Az a történet jutott eszembe, amikor emlékezünk, csak Illés azon sír ott az Úr előtt, hogy egyedül vagyok. És azt mondja az Úr, hogy nem vagy te egyedül, mert meghagytam 7000 embert. Igen, sokszor úgy érezzük, hogy úgyis kevesek vagyunk, de testvérek, én ezért örülök, amikor vasárnaponként ide felállok a szószékre, és mi nem vagyunk itt 7000-en, annyian sem vagyunk, mint Izrael népe, de amikor azt látom, hogy igen, vagyunk itt egy maréki csapat, akik ugyanúgy arra vágyunk, hogy Isten munkálkodjon az életünkben, és akkor mindig azt látom, hogy nem vagyok egyedül, nem azért, mert milyen rossznak tűnne egy lelkésznek, hogy üres padoknak prédikálna, de hanem az, hogy igen, mert vannak mellettem olyanok, akik szeretnének Isten útján járni, akik szeretnék a megújulást, és milyen jó lenne, ha mi egymásra is így tekintenénk. Mert olyan sokszor gondolkodunk úgy, hogy ó, milyen kevesen vagyunk, hát lehetnénk többen. Milyen jó lenne betölteni egy ilyen nagy termet minden vasárnap, és milyen jó lenne ez még hétköznap is így lenne. Persze, hogy jó lenne, és mindig azt érezzük, olyan egyedül vagyunk, de nem vagyunk egyedül. Isten összegyűjt bennünket, és láthatjuk, hogy igen, nekünk mindannyiunknak az a szándékunk, hogy Isten munkálkodjon az életünkben, szóljon az ő igényén keresztül. Ne engedjük, hogy az ördög bennünket elbizonytalanítson. Igen, azért jövünk össze, hogy együtt dicsérjük az Urat. Azért jövünk össze, hogy lássuk, hogy együtt a testvérekkel lehet megújulás, ha mi mindannyian szeretnénk az Isten áldását a mi életünkben. És ezt látjuk, hogy ezt teszi Isten népe is. És mi történik? Azt, hogy egyszer csak meglátja az ellenség is azt, hogy itt nem egy emberrel kell harcolni. Itt nem kövekkel kell harcolni, mert itt Isten van jelen az ő kegyelme által. És nem indul harcba. És azt olvassuk a 14. versben, hogy amikor körültekintvén fölkeltem, így szóltam az előjáró főemberekhez és a többi néphez, ne féljetek tőlük. Nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeiketekért, házaitokért. És itt megint szeretnék megállni egy pillanatra, és azt mondani, hogy amiért mi itt vagyunk, és amiért mi imádkozunk, az nem csak a mi magunk megújulása, mert itt nem csak rólunk van szó, hanem gyermekeinkért, jövőnkért, amiért az elődeink harcoltak, akik ugyanúgy vágytak Isten jelenlétére, vágytak Isten áldásaira, és vágytak arra, hogy ezt az áldást átadják nekünk, vagy átadják szüleinknek, vagy átadják előjáróinknak, akik előttünk járnak, és azt mondja az Úr, hogy nem azért kell csupán, hogy mi fürödjünk az isteni áldásokban, hanem hogy ezeket az áldásokat tovább tudjuk adni. És ezt mondja itt Nehémiás is, amikor körültekintett, azt mondja, hogy nézzétek meg, Isten velünk van. Isten áldást akar adni, de nem csak értetek, hanem harcoljatok gyermekeitekért, unokáitokért, szeretteitekért, azokért, akiknek ezt az áldást átadjátok. Milyen nagy dolog az, amit Pál mond az ifjú Timóteusnak, amikor azt mondja, hogy látom a benned való képmutatás nélküli hitet, ami volt a te anyádban és volt a te nagyanyádban, és ami benned is ott van. Mert volt egy megújulás az életükben. Mert Isten elvégezte azt a vágyat a szívükben, hogy ez így legyen. És arról olvasjuk, hogy ugyanezt történt Izrael népével, és az ige azt mondja, hogy újult erővel elkezdték építeni a falat, és felépítették. Aztán látjuk, hogy sok-sok dolgot kellett még az Isten népe életében elvégezni. Később látjuk azokat a cselekedeteket és azokat a szabályokat, amiket aztán önmagával kezdve elkezdett Nehémiás elvégezni, és még inkább kiteljesedett az isteni áldás az Isten népe életében. De ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ahhoz kellettek emberek, akiket Isten elhívott, akiket Isten bátorított arra, hogy imádkozzanak, hogy tegyenek dolgokat, állított melléjük embereket, és adott vágyat a nép szívében, hogy ez a változás megtörténjen. És Isten valóban megújította az ő népét, és áldást adott az életükben. És én hiszem azt, hogy az az Isten, aki annak idején, Nehémiás korában, Isten az ő népét megújította, és áldást adott neki, az az Isten ma is áldást akar nekünk adni. Ő tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. És hogyha a mi szívünkben is ott van, talán csak csírájában az a gondolat, ami ott volt a nép életében akkor, hogy valami nincs rendben. Valami nincs rendben az életemben. Valamit érzek, hogy az az áldás, amit talán valamikor megtapasztaltam, már nincs jelen az életemben. Hogy olyan jó lenne, ha azokat a csodákat élném át, amikor Isten elhívott, de valahogy ez megkopott. Ha elkezdjük ezt látni, és elkezdünk imádkozni Istenhez, és elkezdjünk erről bizonyságot tenni, és elkezdjük építeni a falakat, akkor Isten a mai időben is tud áldást adni, és tud megújulást az életünkben. És mi is átélhetjük azt az örömet, azokat a győzelmeket, amit átélt Isten népe Nehémiás korában. Az egyházat, az egyént időnként meg kell újítani. A lelki életünkben szükségesek ezek a megújulások. Azért, hogy újra és újra megtapasztaljuk Isten jelenlétét, áldását a mi életünkben. Igen, talán ma a szívünkben elkezdődhet valami, ami aztán az imádságon, az Istenhez való forduláson, majd aztán a tetteken keresztül eljut odáig, ahova eljutott Nehémiás idejében az Isten népe, és megépülhetnek a falak, és talán majd a mi utódaink is úgy fognak rólunk beszélni, mint ahogy beszéltek Nehémiás korának embereiről, és úgy fognak emlékezni ránk, mint akik átadtuk azt a hitet, ami aztán az ő életükben változást hozott, és talán a következő nemzedék életében is. Kérjük Istent, hogy ez a megújulás, ez az ébredés, ez történjen meg az egyéni életünkben, és történjen meg a mi gyülekezetünkben, Isten népe életében is. Isten azt mondja, hogy ő tegnap és ma és örökre ugyanaz. Ha ezt el tudta végezni Nehémiás korában, és el tudta még sokszor végezni a történelem folyamán, akkor el tudja végezni ma is. Ő megtesz mindent azért, hogy ez megtörténjen. Az a kérdés, hogy mi akarjuk-e, mi látjuk-e ennek szükségességét, és mi elindulunk-e ezen az úton. Segítsen bennünket Isten, hogy elinduljunk és éljük át. A megújulás, az Istenhez való közelség minden áldását. Amen.